Folytatódik a brüsszeli hét a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Bár az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások elindításában döntő szerepe van a török elnöké választott Abdullah Gülnek, a közvélemény egy része mégis attól tart, hogy megszűnik a szekularizáció, azaz visszatérhet az iszlám az állam vezetésébe. Bár az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az elnök választás eredményét, Foris Györggyel a Brux Info elemzőjével mégis arról beszélgettünk, hogy Törökország valóban tovább közeledhet-e Brüsszelhez.
Az a párt formáció, amivel Gül is származik, és aminek a képviselője Erdoğan adta a kormányfőt is az országnak most már egy jó pár éve, és egyébként tegyük hozzá, egy nagyon sikeres kormányfőről van szó, nagyon hatékony munkát végző kormányról van szó, az újkori Törökország az egyik legjobb talán. Ennek a pártnak a profilja közfelfogás szerint erőteljesen iszlám orientált, de ettől függetlenül nincsen szó például iráni értelemben vett iszlám alapú pártról, amelyik egy vallási állam megalakítását tűzte volna ki célul. A gond az, hogy a következő lehetséges lépések kapcsán már csak találgatások vannak, hogy most valaki taktikázik, vagy pedig valós frontról van szó, és ne felejtsük, hogy azért keresztény világban is léteznek hasonlók, hát ugye a keresztény szocialista, meg a keresztény demokrata pártok a nevükben is fölvállalják azt, hogy ők valamilyen nagyon erős ideológiai vallási kötődést is magába foglaló alapállásból indulnak ki, amikor politikát csinálnak, de függetlenül nem akarnak ettől még vallás alapú államot teremteni katolikus alapon. Tehát nem kell elvitatni annak a lehetőségét, hogy ugyanezt elvben valaki csinálhatja iszlám szimpatizáns megközelítésből, iszlám alapállásból is. Ő személy szerint, mint egy hithű katolikus, igenis eljár azokra a szertartásokra, ami az ő hitéhez kell, de nem kényszeríti rá az államra és az állampolgárokra, hogy intézményesülten is ezt fölvállalja, értékeket képvisel. Na, ez a úgy tetszik Erdoğani és most már Güli vonalt védelmezők érvelése, amivel szemben csak azt lehet mondani, hogy igen, de láttunk már ellenkező tendenciákat is. Ugye Közép-Keleten jó pár példa van, hát a legeklatánsabb természetesen az iráni, és ma még bárki bármit mond, az csak vélekedés lehet, hogy ő melyikre teszi a tétjét, hogy ez mivé nőheti ki magát.
A közösség akkor nem is megmondani, hogy Törökország stabil országe? Mert
a közösség, és Barroso például nyilván ezért is gratulált, azt tudja felmérni, hogy itt volt először is egy rendkívül példamutató parlamenti választás nyáron, igen-igen magas részvételi arányjal, a legkisebb incidens vagy szabálytalanság nélkül. Ez már önmagában egy olyan dolog, ami pláne nem Európán kívül, nem Európai Unión kívüli tagországok esetében sokat mond. Itt kifejezett egy közakarat, még jelentősebb arányú, jó lehet nem abszolút, de relatív többséghez jutott ez a politikai formáció a parlamentben. És ennek, ha úgy tetszik, logikus folytatásaként az ehhez a párthoz tartozó politikus végül is elnyerte ezt a politikai funkciót, ami most a tét volt. Normális demokráciában ezek egymás után következő normális szabályszerű lépések. Tulajdonképpen ugye volt egy ilyen kártya a pakliban, hogy mint tudjuk, az atatürki örökség őrzőjének, védőrének a török hadsereg tekinti magát, amelyik úgymond mindig is fogja tenni a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az a török állam szekularizáltsága érintetlen maradjon. És az előző időszakokban volt már arra példa, hogy a török hadsereg azért mozdult, mert úgy érezték, hogy ez veszélyeztetve van, mint ahogy egyébként tavasszal, amikor Gült először jelölték a parlamentben, az akkori összetételű parlamentben ugyanerre a posztra, a török hadsereg fenyegető nyilatkozatot tett közé, hogy baj lesz. Még azt is valahol jelezni vélték egyesek szerint, hogy megint valamilyen formában közbeavatkoznak, hogyha a Gül megválasztása mégis működik. Itt látszólag valaki meg akarja védeni az európai értékektől is idegen vallás alapú államiság kialakulását, de viszont a módszer nem lenne demokratikus.
De belefér Brüsszel értékrendjébe az, hogy létezik egy hadsereg, aki vagy beavatkozik, vagy nem, mert ugyan még nem uniós tagok, de hát 2005 óta már csak zajlanak a csatlakozások.
Pontosan erről van szó, hogy Barroso, megint visszatérünk az előző ponthoz, azért tudod gratulálni, mert nem történt semmi a verzió, tehát a hadsereg nem avatkozott bele, a hadsereg úgy tetszik európai módon viselkedett, a választók európai módon viselkedtek, a parlament európai módon viselkedett, és a politikus is most elven európai módon elkerül, hogy kezdjen dolgozni, és a tényleges mérőeszköze annak, hogy fölvállalható a következő kurzus, majd csak akkor fog kiderülni, amikor majd tettekben materializálódnak esetleg olyan döntések, amik viszont már idegenek az európai értékektől.
Minek köszönhető az, hogy Nicolas Sarkozy támogatta azt, hogy folytatódjanak a csatlakozási tárgyalások Törökországgal? Ha jól tudom, vagy jól emlékszem, Franciaország nem kifejezetten volt a további bővítésnek a hívőjében.
Ez egy kicsit árnyaltabb. Sarkozy egyfelől a választási kampány során mindvégig, és ez elég következetesen kitartott, azon a véleményen volt, hogy Törökország nem alkalmas Európai Uniós teljes jogú tagságra, oly mértékű problémákat vett fel, és oly mértékű a távolság az ország adottságai és az Európai Uniós adottságok között, hogy nem lenne egészséges a kettőt összeolvasztani. Ettől függetlenül Sarkozy azt soha nem mondta, hogy be kell szüntetni a csatlakozási tárgyalásokat. Még a csatlakozási tárgyalások kapcsán is vannak olyan vélekedések, hogy ha azok valamiért majd 10-15 éven belül nem tudnák kitárgyalni a sikeres csatlakozási szerződést, akkor még mindig majd kell találni egy olyan tartalékutat, ami majdnem tagságszerű, nagyon szoros együttműködést tesz lehetővé, már-már tagság, de mégsem az a Törökország és az Európai Unió között. Tehát, és ez nagyon sok szabályt tisztázni kell, mert nem egyszerűen csak egy szerződést kötünk, hanem egy nagyon nagy országot rendkívül sok Európai Uniós mechanizmus borrásba, eljárásba valamilyen fokig integrálunk, amihez szükség van arra, hogy ez az ország erre felkészüljön, a saját rendszerét, intézményeit, szabályait ezzel harmonizálja. A mostani csatlakozási tárgyalások 34 fejezetről szólnak, már közel 100 000 oldalnyi jogszabályt tömeget érintenek, előreláthatóan évtizedes nagyságrend, amíg ezen mind átrágja magát a két fél.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban a szolgáltatási irányelvvel foglalkozunk. Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikereként értékelték Brüsszelben, hogy tavaly év végén a tanács elfogadta a jogszabályt. Gyévai Zoltán, a Bruxinfo szakértője azt mondta, 2010-től már egyik ország sem gördíthet jogi és adminisztratív akadályt egy külföldön szolgáltatást nyújtó uniós állampolgár elé.
A szolgáltatások, mint tudjuk, a négy európai uniós alapszabadság egyike, az áruk, a tőke, a személyek és a szolgáltatások szabadságáról már a római alapszerződés is rendelkezik, és ha úgy tetszik, tulajdonképpen a mai napig nem volt egy olyan uniós jogszabály, ami ezt az alapelvet, ha úgy tetszik, törvényi, tehát jogi formában öntötte volna. Egyszerűen azért nem, mert korábban nem sikerült erről megállapodni, és az is igaz, hogy a négy alapszabadságnak a bár létezik, tehát az Európai Unió és az Európai Bíróság folyamatosan figyeli a négy alapszabadság érvényesülését, ettől függetlenül a mai napig fejlődik, alakul és változik. Nem is véletlenül egyébként, hogy pont a szolgáltatásokra esett most a választás, hisz ez az a terület, ahol tulajdonképpen leginkább megmaradtak a nemzeti korlátok korábbiakhoz képest. Ha belegondolunk, hogy az áruk és elsősorban a tőke és az áruk nagyon szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, mi magyarok is tudjuk, mikor a csatlakozási szerződésről tárgyaltunk, akkor ez volt az a két terület, ahol szinte teljesen meg kellett nyitnunk a piacainkat. A személyeknél és a szolgáltatásoknál, amelyek általában egyébként személyekhez kapcsolódnak.
Igen, hát a személyekhez kötődik ugye a szolgáltatások irányelvének magyarázat, akkor mindig ezt a bizonyos lengyel vízvezeték szerelőt szokták példaként említeni. 2006. novemberében fogadta el ezt az irányelvet a közösség. Mit tehet ez a bizonyos lengyel vízvezeték szerelő, miután életbe lép az irányelv?
Igen, a lengyel vízvezeték szerelő valóban az egész kérdéskörben egy kicsit érdemtelenül is az egész kérdéskör középpontjába került. Elsősorban a franciák hozták a föl, és kicsit furcsa is a helyzet, hiszen utólag kiderítették, hogy összesen 500 lengyel vízvezeték szerelő dolgozott Franciaországban a kérdéses időpontban, tehát egy kicsit demonizálva lett, ha úgy tetszik, a lengyel vízvezeték szerelő.
Nyilván mondhatnánk akár így van. Tehát a bolgár fodrászt és a magyar kőművest is.
Valóban így van, tehát milyen változásokkal fog ez járni tulajdonképpen a számukra? Ami a szolgáltatási irányelvnek a lényege, hogy a tagállamok nem akadályozhatják meg a szolgáltatást nyújtóknak, tehát legyenek azok fodrászok, vízvezetékszerelők, újságírók vagy mások, az áttelepülését, a szabad letelepedését, azt, hogy praxist nyissanak. Természetesen azt tudjuk, hogy bizonyos korlátok, a tagállamok bizonyos akadályokra hivatkozva ezt a lehető több módon akadályozzák természetesen, éppen azért, hogy védjék a nemzeti piacaikat. A szolgáltatási irányelv igyekezett ezeket a korlátokat, amennyire lehet megszüntetni, illetve csökkenteni.
Most hogy látják, hogyha életbe lép ez az irányelv, úgy fog működni, mint ahogy azt eltervezték, vagy erősebb lesz az, amit az előbb említett, hogy az országok azért próbálják a maguk módján a saját kis akadályaikat létrehozni?
Mindenki azt mondja erre, hogy a puding próbája az evés lesz, hogy egy közhelyeléjek, és itt is erről van szó természetesen. Ma még nehéz látni, hogy ez a szolgáltatás irányelv a gyakorlatban mire lesz képes. Vannak biztató jelek, hogy említettem, egy kicsit kényes egyensúly alakult ki a két ellentétes érdekű tábor között, tehát azok között, akik inkább a piacaikat védenék, egy kicsit protekcionista magatartást tanúsítanának, és azok, akik például Lengyelország is ilyen, de általában az új tagállamokat ide sorolhatjuk, akik abban érdekeltek, hogy az ő vállalkozóik minél nagyobb hozzáférést kapjanak más piacokhoz.
Ha jól tudom, nem minden szolgáltatásra terjed ki ez az irányelv. Melyek azok, amikre nem, és miért nem?
Számos szolgáltatásra nem terjed ki, egyébként ez is a tárgyalásoknak egy tétje volt, hogy igyekezték leszűkíteni, illetve kibővíteni ezeket a területeket. Néhány területen azért nem érvényesül a szolgáltatások szabadsága, mert arra van külön szabályozás, ilyenek a pénzügyi szolgáltatások például, vagy a legtöbb közlekedési szolgáltatás. Ahol a szolgáltatások nem érvényesül, szabadsága nem fog érvényesülni, tehát azok a területek, ahol amiket kivontak a törvény hatája alól, a jogszabály hatája, de az egészségügyi szolgáltatások, általában olyan minden olyan szolgáltatás, amit magán vagy pedig állami egészségügyi intézmények nyújtanak, ilyen például a szerencsejáték is, de ilyen például a tömegközlekedés is, és ide sorolják például a személyfuvarozást is, tehát a taxisoknak sem kell attól tartaniuk, hogy például egy magyar taxisnak sem, hogy megjelenik egy bolgár taxis, és megpróbál letolni majd a drosztról.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli Hét 48. adását hallották. Ezt és a korábbi műsorokat is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is, este 8 óra az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!